Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Az ageizmus, vagyis az életkor szerinti diszkrimináció az egyik legdurvább megkülönböztetés ma Magyarországon. Máshol is? Változtat-e a negatív szemléleten az, hogy a baby boom nemzedék vonul nyugdíjba ezekben az években? Az a generáció, amelyik minden életszakaszában új magatartásformát teremtett. A kérdésre Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola felnőtt képzési igazgatója válaszol, aki megszüntetné a nyugdíjkorhatárt. Mit keresnek egy magyar fotográfus képei egy chilei kórház onkológiai osztályának falán? Mi várta Mandur Lászlót a világ végéhez vezető úton Dél-Patagóniában? Az úton, amely a dél-amerikai kontinens legdélibb csücskéhez visz, ahonnan már nincs tovább. Erről beszélgetünk a műsor második felében.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Sok éve figyelem, ahogy először magányos harcosként, és talán már nem teljesen magányosként küzdesz azért, hogy az 50 fölötti generációt elfogadják emberként Magyarországon. Ennek eredménye, talán mérföldköve is ez a kicsi könyv, amit a kezemben tartok, időskori ageizmus a címe, az idősek hátrányos megkülönböztetése életkoruk alapján. Szeretnék erről beszélni, de legelőször azt szeretném kérdezni, hogy hogy gondolod azt, hogy meg kellene szüntetni a nyugdíjkorhatárt?
Hát ez egy nagyon jó hangzó mondat a Magyar Narancsban pár hete megjelent cikkből. Én azt gondolom, hogy az ageizmusnak, tehát az életkori diszkriminációnak rengeteg területe van. Az egyik ilyen, amit úgy nevezhetünk, hogy hivatali vagy állami diszkrimináció. Jelen esetben az állam meg a hivatal nem is gondol arra, hogy hány ember van, aki még aktív tudna lenni a hivatalos nyugdíjkorhatár után, és hányan vannak, akik csak éppen kapaszkodnak, és próbálják kihúzni a nyugdíjkorhatárig. Én azt gondolom, hogy mind a versenyszférában, mind az állami szférában már jóval a nyugdíjba menetel előtt kompetencia felméréseket kell végezni, és nagyjából 5-10 évvel a nyugdíjkorhatár előtt meg kell egyezni a munkavállalóval, hogy várhatóan mikor, milyen lépcsőben, hogyan lehet a nyugdíjat megvalósítani. Tehát ő lelkileg is legyen felkészülve arra, hogy átlép a nyugdíjkorhatáron, és valóban azt érezze, hogy akkor, amikor probléma van, amikor már a munkavégzése nem biztos, hogy olyan hatékony, akkor kellene ezt életbe léptetni. De hát ez egy illúzió. Ebből úgy sem lesz semmi.
Mint ahogy valóban nem életkor szerint kellene dönteni, és ez nem csak az idősebbekre, hanem a fiatalabbakra is vonatkozik.
Így van,
tehát
így
nem
van.
Mondják azt valakire, hogy még csak 30 éves, úgyhogy még úgy sem ért semmihez, vagy pedig már 65 éves, tehát nyilván már nem ért semmihez.
Igen, biztos látták a kedves hallgatók a Robert De Niroval a Kezdő című filmet, ez már pár hónapja került a magyar mozikba. Egy startup céghez oda kerül egy 70 éves ember, és ő lesz a legjobb munkaerő. Ez is igazolja, amit mondasz.
Igen, hát ez nagyon jó, de kérdés, hogy azon kívül, hogy ez Magyarországon még nagyon nincs így, vajon a világban, ahol elkészülhetett egy ilyen film, elfogadják-e már, vagy az ageizmus, az életkor szerint, és főleg az idősekre vonatkozó életkor szerinti hátrányos megkülönböztetés, az ugyanolyan mértékű, kisebb mértékű, mint Magyarországon, vagy pedig egyszerűen sokkal többen vannak azok, akik fel tudják emelni a szavukat, illetve más életmodellt tudnak felmutatni?
Egyrészt a tradicionális társadalmakban, amelyekkel viszont más baj van, ezt most nem is sorolnám, mert ez nem ez a műsor. A tradicionális társadalmakban sokkal kevesebb az ageizmus, ez egyértelműen elmondható. Maga az ageizmus jelensége az egy modern jelenség. Van egy Nelson D. Todd nevű amerikai pszichiáter, aki két dologhoz köti, nem biztos, hogy igaza van, de ez mindenképpen érdekes. Az egyik a könyvnyomtatás felfedezése, amikor ugye a falu történésze szerepe megszűnik az idős embernek, a másik pedig a kapitalizálódás, amikor a fiatalok a városba költöznek, és ennek következtében retroként tekintenek az idősebbekre. A nyugati civilizációban van tehát jelentős ageizmus, a tradicionálisokban nem. A nyugatin belül viszont a modern, jóléti társadalmakban jóval kevesebb, mert az elmúlt évtizedekben rengeteg olyan szerző és rengeteg olyan közös társadalmi törekvés volt, ami ennek ellenébe lépett fel. Általában is az mondható, hogy a nagy közös erkölcsi rendszereket elfogadó társadalmakban kevésbé jellemző az ageizmus, tehát például a skandináv társadalmakban államokban szinte egyáltalán nincsen jelen.
Ezt hogy érted, hogy közös erkölcsi rendszer?
Itt elsősorban a protestáns erkölcsre gondolok. Ugye most jelent meg 2016-ban a World Happiness Report, egyértelműen mutatja, hogy a legboldogabbak szubjektív boldogságérzet alapján mind a skandináv országok, ahol ugye ezek a protestáns hagyományok nagyon erősen működnek, és azokban a társadalmakban, amelyek anyagilag jól szituáltak, de nincsenek ilyen típusú közösségi eszmék, közösségi formák, ott bizony a másik diszkriminálása is jóval gyakrabb. Tehát az az érdekes, hogy ez nem elsőben anyagi függvény, hanem anyagi és kulturális rendszerek függvénye. Magyarországon meg egyik sincs, tehát innentől kezdve nyilván Közép-Európában ez súlyosabb probléma.
Tehát valóban igaz az, hogy minél keletebbre megyünk Európában, annál erősebb a diszkrimináció?
Egyértelműen. Egyértelműen, és ezt minden kutatás alá is támasztja.
Tehát alapvetően egyrészt azért, mert nem vagyunk elég jóléti társadalom, ezért az emberek sokkal, hogy úgy mondjam, kegyetlenebbek a saját érdekeik miatt.
Menjen el a munkaerőpiacról ez az ember. Kell a hely a fiataloknak. Ilyen hülyességet, elnézést, hogy ezt mondom, nagyon keveset lehet hallani, mert hogy munkahelyeket kell teremteni. Ez a megoldás. Munkahelyeket kell teremteni, és ezeken a munkahelyeken a fiatal az idős egyaránt helyet kaphat, és azt kell nézni egy munkahelyen, hogy ki milyen hatékony. Ez az egyetlen, amit kell nézni, azt gondolom. Tehát nekem, hogyha van vállalkozásom, időnként van, akkor mindig azt nézem, hogy akkor ki a legjobb, nem azt, hogy hány éves.
Igen, tehát ez az egyik oldala. A másik oldala meg az, hogy nincs egy olyan közös erkölcsi fogódzó rendszer ebben az országban, ami mondjuk egyértelművé tenne dolgokat
így
sok
van.
Mindenki
teljesen
számára.
Teljesen igazad van. Ez lehet, semmi probléma nincs ezzel, lehet egy keresztény protestáns erkölcs, lehet egy felvilágosodott, racionalista, materialista, aufklérista erkölcs, csak egyik sincs. Magyarországon is gyakorlatilag a fogyasztás erkölcse van pénz nélkül. Egy ilyen társadalomban nyilvánvalóan abszurd minden generáció helyzete, beleértve az időseké is.
Igen. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és talán ide is tartozik egy idézet, amit az egyik tanulmányod élén láttam. Ez nem friss ez a tanulmány, de még mindig aktuális, és az 50 pluszos korosztály megjelenését vizsgáltad a reklámokban.
Igen,
és következőképpen hangzik ez, hogy ahol a biológia és a gazdaság elveszi az öregedő embertől a megtakarításait, ott a kultúra sem maradhat le. Olyan elképzeléseket alakít ki az öregedő emberről, mintha az fajának elkorcsosult példánya lenne. Az időskorú, hogy csak egy egyszerű példával éljünk, szűk agyúnak, maradinak, önzőnek és pessimistának számít. Írta ezt, ha jól látom, egy német kutató és ezzel foglalkozó szakember.
Igen, hát még
pedig
mennyire
nem mondhatjuk
ez?
Németországra nem, azt, nem. Hogy szegény, és az se, hogy nincs egy
igen,
közös erkölcsi
rendszere. Hát még mennyire igaz ez Közép-Európára. Tehát abszolút azt kell mondjam, hogy minden kutatás azt igazolja, hogy bár a kimondásban mi rendkívül toleránsak és elfogadók vagyunk az idősekkel szemben, de az ageizmus összes nagy területén legyen az családon belüli, legyen az munkahelyi, legyen az alkalmazáskori, legyen az hivatali, legyen az egészségügyi, legyen az a tudományos életen belüli ageizmus, abszolút nem vagyunk elfogadók az idősekkel. Uh-huh. Csak egyetlen egy példa szoros szakterületemről, a tudományos beadandó szakanyagokban, tehát az akkreditációra váró szakanyagokban, bármilyen szakkal kapcsolatban, 65 év a tanárok korhatára.
Igen.
Úgy gondolja valaki, hogy 65 fölött a tanár már nem alkalmas arra, hogy egyetemen tanítson. Azt hiszem, ez nem is kell kommentál.
De hát, aki nyugdíjas, és még 65 alatt van, például nem lehet rektor?
Igen, tehát vannak ilyen határok. Most, ha jól tudom, ezt... 70 év a hivatalos határa a rektorságnak. Most
nem
ugye
hiszem...
éppen nálunk a ZKF-en volt rektorváltás, igen, és 70 év a korhatár, de ettől függetlenül mindenféle őrült belső szabályozók vannak, tehát ez egy eleme a történetnek. Valóban a lényegét látod ennek, hogy korhatárokat minek húzni bármilyen ilyen jellegű egyetemi világ. Az egyetemi világ az nem a bázis demokrácia világa. Ott a professzorok megérnek, mint a jó bor, és egyre többet tudnak. Tehát éppen, hogy tisztelni kellene őket, nem hogy kipenderíteni az ajtókon.
Igen, ez érdekes, hogy mert például most a Képzőművészeti Egyetemen neveztek ki új rektort, és két évre csak, mert akkor már eléri a nyugdíjkorhatárt, és nem lehet az. De folytatjuk mindjárt Jászberényi Józseffel.